Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Ignát Márka. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhatnak válogatást. A mesék világát, a látványos színpadi megoldásokat és a zenés színház varázsát ötvözi a Wonderland című musical, amelyet a Margit-szigeti szabadtéri színpadon mutatnak be július 31-én és augusztus 1-én. Az előadás az Alice csodaországban történetéből merít inspirációt, miközben látványos zenei és táncos elemekkel szólítja meg a közönséget. Az egyik szereplő, Sándor Péter, az Inforádiónak arról beszélt, milyen különleges élményt nyújtanak a zenés énekes produkciók, és arra is kitért, milyen értékeket közvetíthetnek ezek az előadások a nézők számára. A színművésszel Rozgonyi Ádám készített interjút.
A musical műfaj, a Broadway, az bizonyos klasszikus értelemben hordozza azokat a stílusjegyeket, műfaji jegyeket, amelyeket prezentálni szokott mondjuk külföldön, már maga a Broadway-en. És hogy ennek ez egy olyan kifordított, parodisztikus, vagy karikatúra jelleggel mutatja be azokat a sztereotíp musical színjátszást, zenei dramaturgiát, inkább zenei dramaturgiáról beszélnek így, amely nagyon élvezetes mindannyiunk számára, ugyanis van lehetőségünk egy kicsit kikacsintani, önreflektív lenni a műfajt illetően. Ugyanis hát a legtöbb musical nagyon-nagyon komolyan veszi magát. Sokan emiatt talán nem is kedvelhetik ezt a műfajt, sokan meg emiatt szeretik, mert könnyen értelmezhető, de ezáltal elveszíti azt a több dimenziós értelmezhetőségét, amit maga a színház, vagy a filmművészet, de a festészet, vagy a szobrászat, ez a művészet mindig hordozza magában az árnyaltságot, és a rétegeket. Hát a musical sokszor nagyon-nagyon egy rétegben, egy dimenzióban gondolkozik. Ez az előadás meg bátran kiszakad ebből, és mer bátor lenni, és reflektív lenni önmagára és magára a műfajra. Tehát nagyon sok humort hordoz ez az előadás, maga a zenei dramaturgia, és ezt nem is tudom, de nagyon sokszor el kell mondani, mert számomra a legnagyobb megfejtés az előadásnak. Alice csodaország történetét azt szerintem ismerjük, de azt, hogy egy kicsit kifordítjuk ezt a zeneileg, és úgy tudjuk egy musicalbe ágyazni, hogy nem a habos-babos történetet próbáljuk elmesélni, hanem megpróbáljuk komolyan venni, de mellette mindig az embernek a figyelmét, a nézőnek a figyelmét úgy közelebb hozni, ami a humor eszközével él.
Ez érdekesnek igékezik, és hát nem csak a könnyed kikapcsolódást jelenti, akkor egyszer mindez az előadás majd.
Hát hogyha az ember beül rá és engedi, hogy élvezze, de ez amúgy minden musicalre igaz, akkor az előadás vége felé azért vannak olyan tézis gondolatok, mondatok, ideológiát is elővehetünk, e tekintetben nem politikai ideológiát, még hogyha véletlen félreértenék, hanem az életfilozófiának egy olyan aspektusait, amely arra vonatkozik, hogy miért van értelme létezni, mi a követendő példa, mi az, amit van értelme tenni az életben, és ezeket a közhelyes gondolatokat, mint a szeretet, az önzetlenség, ilyeneket boncolgat, de nem abban a megszokott formában, mint ahogy ezt megszoktuk. De mivel muszáj a musicalnek bizonyos műfaji sajátosságait használni, mert ugye ez egy musical, ezért megpróbál bátran reflektálni önmaga műfaji behatároltságára a mű.
Hát ha tovább folytatnánk, vagy nem is kell folytatni, akkor lehet, hogy már beállnék a jegypénztárhoz a sorba, mert felkeltett a érdeklődés.
Nem tudom, hogy ez nem degradálnám, az nincs egyszerű néző. Néző van, akit meg kell győzni, edukálni kell, tanítani kell. Jelenleg a zenés színházi kultúra így a világban, de Magyarországon kifejezetten érzékelem ezt. Magyarország ezért le van maradva. Nem azért, mert tehát, hogy nem lennének nagyszerű művészek, alkotók ebben a műfajban, hanem mert nem mer bátor lenni. Ugyanis talán a musicalnek így világszinten is egyre kisebb már a népszerűsége. Úgy az operett volt annak idején a századforduló hatalmas sikere, mint a műfaj, és az idő múltával, így a 2000-es évek elejére azért a megítélése oly módon lett sztereotíp, hogy itt nincsenek komoly tartalmak, csak ugri-bugri, vagy táncos komikus, vagy szubrett, és nagyon mélyen éneklő áriázó primadonna meg.
Talán másképp is fogyasztották, úgymond az akkori előadásokat, szó szerint fogyasztottak közben, utána ismerkedési lehetőség volt tényleg hatalmas mulatságokkal megkötve.
De az a világ azért, hogy is mondjam, kegyetlen is volt, mert azok a világháborúk, mely a 20. századot övezték, és most ne az operetre kanyarodjunk, úgy szeretnék a musicalre rátérni, azok a világháborúk olyan tragédiákat hordoztak, hogy az ember egyszerűen ki volt éhezve arra, hogy ne ennyire nyersen, naturálisan, sötét aspektusában lássa magát a világot maga körül, és a zene ebben nagyon sokat segített, mert az operetnek a melódiái, a harmóniái, amiket használ, nem hiába mondják azt, hogy ja Istenem, de csöpög. De közben az emberek ki voltak érzve arra, hogy valami, legyen valami motiváció, valami álomvilág
hát
a
igen.
Szörnyűségek.
Több
a
volt benne a dur skála, mint a moll.
Igen. A musical, meg valahogy a Hair, vagy a Jézus Krisztus Superstar, ezek olyan örökörvényű zenés darabok, amelyek olyan társadalom kritikával, de amúgy vallás tekintetében is boncolgattak kérdéseket, és nem hiába volt például a Jézus Krisztus Superstar tiltólistán egy ideig, amely fölvetett olyan kérdéseket, hogy a művészet mindig reflektál valami éppen adott társadalmi, az életünk valamelyik szakaszára, az emberiség bizonyos szakaszára reflektál. És ez a musical pedig, tehát most jelenleg a 21. században kérdés az, hogy mire tudunk reflektálni, a globális fölmelegedésre, vagy a háborúkra. Vannak háborúk, igen, de még annyira nem köszön be, például a mi társadalmunk, nem érezzük a saját bőrünkön. Addig, amíg az ember nem kap egy hatalmas nagy pofont, addig a művészetben is lesz egy ilyen kietlenség, vagy hogy fogalmazzak, ilyen sivárság, hogy az, a művészetnek mindig az alkotás abból adódott, hogy valamiről akar beszélni. Most a politikáról nem tudom, nekem nem sok kedvem lenne beszélni, inkább paródia, vagy e tekintetben lehetne róla beszélni. Szóval ez a musical oly módon reflektál, de ezt el is mondtam amúgy az előbb, a világunkra, az életünkre, amely hát a lét elviselhetetlen egyszerűsége, hogy miképpen tudjuk az életet úgy értelmezni és megbecsülni az életünket, hogy itt van körülöttünk. Minden itt van, minden adott. De valahogy mindig valami problémát találunk benne.
Sándor Péter színművészt hallották. Magyarországon a szinkron, mint szakma nincs még akkora veszélyben, hogy a mesterséges intelligencia elvegye a színészek munkáját. Ez annak is köszönhető, hogy a stúdiók érdeke is az, hogy megvédjék a művészeket, mondta el az Inforádiónak a szinkron alapszervezet elnöke. Makranci Zalán azonban hangsúlyozta, szigorúbb szabályokra lenne szükség, hogy ez a jövőben se következhessen be. A riporter Barkóczi Bence.
Ami tudásunk most erről van, az az, hogy természetesen itt kopogtat a mesterséges intelligencia az ajtónkon. Most a szinkron alapszervezetnek az álláspontja per pillanat az, hogy mi húztunk egy vörös vonalat, azért a tárgyalunk minden stúdióval, hogy semmit ne engedjünk a mesterséges intelligenciának addig, amíg nincs normálisan törvényileg szabályozva. Ugyanis most egy, úgy szoktuk mi fogalmazni, egy kicsit ilyen vadnyugati helyzet van. Tehát most így mindenki rászabadult erre a témára, és most mindenki próbálkozik. Mindenki tudja, hogy vannak tulajdonképpen morális határok, amiket úgy nem lépünk át, de ezek sincsenek lefektetve, csak úgy érezzük, hogy ezek nagyjából hol vannak, és akkor mindenki dugdossa hát egy a vörös vonalkon a lábát, hogy ezt még szabad, ezt még lehet. De ha én jól tudom, akkor 2027-ben már lesz az Európai Uniónak szabályozása a mesterséges intelligenciára, valahogy addig kell kihúznunk a dolgot. Nem szabad természetesen elfelejteni, hogy ez az iparág, ez írtózatos sebességgel fejlődik, tehát amit ma beszélünk, az lehet, hogy holnap után már nem teljesen úgy van. Én azt gondolom, hogy még arrébb van a magyar szinkronnak az átalakítása. A magyar nézők például, van egy réteg, aki nagyon szereti a magyar szinkron. Ha mondjuk megszólalna valamelyik színész a saját hangján, akkor elsőre az valószínűleg nagyon érdekes lenne. Másodjára, harmadjára valahogy Revicki Gábort, azt mondja, hogy mindenki szeretné vissza. Én azt gondolom, hogy a magyar szinkronnal tévét nézők szeretnek ragaszkodni hangokhoz.
Említette a vörös vonalakat és azok átlépéseit. Magyarországon előfordult már olyan, hogy szeretett volna egy szinkron stúdió mesterséges intelligenciát használni egy-egy filmmel kapcsolatban?
A szinkron stúdiók azok nem próbálkoztak tudtommal mesterséges intelligenciával, legalábbis úgy, hogy hangok pótlásával nem próbálkoznak, hiszen ők is tudják, hogy nekik elemi érdekük, hogy ez ne történjen meg. Tehát ilyen szempontból a szinkron stúdiók és a szinkron színészek azok egy platformon vannak. Úgy próbálkoztak, hogy nem magyar film, de magyar szereplőt játszó színész van benne, és akkor az ő szövegének a magyarításával próbálkoztak. Ez konkrétan mondjuk a Brutalista című film, az Adrien Brody.
Pontosan hogyan lehet ez ellen harcolni, amellett, hogy említette, hogy 2027-ben egy egységes szabályrendszert készül alkotni erről az Európai Unió?
Azt gondolom, hogy van több út is, tehát hogy el kell gondolkozni azon, hogy vannak a szinkroniparnak, meg vannak a hangoskönyvparnak, meg a reklámiparnak olyan szegmensei, amit azt mondom, hogy lehet, hogy át kell adnunk a mesterséges intelligenciának cserébe, hogy megvédjük a másik részét. Mondjuk egy hangoskönyvnél ahhoz kell nekünk így szakszervezetileg ragaszkodni, hogy az irodalmat csak emberi hangon lehessen, mondjuk szép irodalmat. De mondjuk egy motivációs könyvet miért ne lehetne egy mesterséges intelligenciával megcsináltatni. Ugyanez igaz a szinkroniparra, hogy mondjuk lehet, hogy a hangalámmondásokat vagy a narrációkat el kell engednünk, és a szinkronokhoz viszont ragaszkodnunk kell. Lehet egy másik út az, hogy azt elintézzük, hogy technikailag ugyanannyi pénzbe kerüljön megcsinálni valamit mesterséges intelligenciával, mint élő emberrel. Ez alatt azt értem, hogy amennyibe kerül élő emberrel megcsinálni, azt az összeget kötelező legyen mondjuk kifizetni szintén az adott cégnek, azt lehet rengeteg mindenre fordítani, és akkor azt tudjuk mondani, hogy akkor tulajdonképpen a gazdasági versenyhivatal is széttárhatja a kezét, hiszen ha ugyanannyiba kerül emberi munkával megcsinálni, mint mesterséges intelligenciával, akkor a megrendelő dönt, és akkor ez egy piaci verseny.
Makranczy Zalánt a Szinkron Alapszervezet alelnökét hallották. Elveszett harmónia címmel jelent meg Tóth Rékai Bolya első könyve. A Mindfulness oktató és coach saját tapasztalatain keresztül mutatja be, hogyan találhatunk vissza önmagunkhoz egy vesztesség, krízis vagy érzelmi mélypont után. A kötet gyakorlati, önismereti útmutatót is ad. Meditációkkal és QR kódon elérhető gyakorlatokkal segítve az olvasókat a belső egyensúly megtalálásában. Tóth Rékai Bolyával Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Pontosan mit is takar ez a fogalom, vagy pontosan mivel foglalkozik az, aki mindfulness-szel, vagy ezzel a technikával foglalkozik? Hogyan lehet ezt megragadni, vagy összefoglalni röviden?
Köszönöm a kérdést. Igen, szerintem Magyarországon még mindig érdemes így a nulladik pontban így a mindfulness fogalmával ismerkednünk. Szerintem mindannyiunknak vannak már és voltak mindful pillanatai, de a mai világban én úgy látom, hogy egyre nagyobb igény van arra, és talán egy ilyen ösztönös vágyódás is arra, hogy megérkezzünk az életünkbe, ami a jelen pillanatban történik. És a mindfulness technikái és a szemlélete ebben tud minket modern emberként támogatni, hogy egyrészt megtapasztaljuk azt, hogy az érzékszervi élményeinken keresztül, vagy a gondolatainkat figyelve, az érzelmeinkhez kapcsolódva, vagy akár csak egy testi élményt figyelve, könnyedén megérkezhetünk a jelen pillanatba, azaz az életünkbe. És jellegzetesen az elménk úgy működik, hogy hol a múltba, hol a jövőbe kalandozik el, ami egy teljesen természetes működése. És ez ugye egy lehetőség is, hogy a múltunkban megértsünk dolgokat, vagy a jövőt eltervezzük, de hogyha ezek az arányok elcsúsznak, és legyünk őszinték, nagyon gyakran elcsúszik ez a mindennapokban, akkor autópilóta üzemmódba kapcsolunk, és ez azt hozza, hogy amit csinálunk, azt nem annyira tudatosítjuk. És a mindfulness igazából ezt tudja szerintem már önmagában a létezésével tudatosítani, és ráeszmélni arra, hogy bizony ez az életünk, ez ebben a pillanatban történik, itt és most, és érdemes vissza-vissza csalni a figyelmünket önmagunkhoz, és a világra, ami kitárulkozik sokkal színesebben, hogyha megengedjük magunknak.
Alapvetően mi a probléma azzal, hogyha túl sok időt töltünk úgymond a múltban, vagy a korábbi eseményeket elemezzük, vagy pörgetjük újra magunkban? Mert hogy ebből azért tanulhatunk, vagy későbbiekre nézvést is vonhatunk le következtetéseket, de hogyha éppen a jelenre nem koncentrálunk, akkor elveszítjük, vagy nem éljük át azokat a pillanatokat, amelyekből szintén okulhatunk?
Pontosan, és most, ahogyan itt feltetted a kérdést, én ülök a kanapémon, nyitva van a teraszajtó, és a szél éppen így sodorja a fán lévő leveleket. Ez pont egy olyan pillanat, ami ebben a pillanatban történik, és valahogy, hogyha túlságosan beleragadunk a gondolatainkba, és az elmének egy ilyen ködébe, akkor ezeket a pillanatokat lehet, hogy nem annyira látjuk meg. És szerintem ez egy lehetőség inkább, hogy ne a félelmeinken keresztül kapcsolódjunk az életünkhöz, ne a folyamatos megoldásba ragadjunk, hanem a hiányból megérkezzünk egy elégedettségbe. És ahogy az elégedettségben vagyok, az a jelen pillanat. Tehát a jelen pillanatban, hogyha eltávolítom magamtól gyakorlatilag a problémákat, vagy az, hogy mit kell megoldanom, és ez nem olyan könnyű, mert mindannyiunknak vannak helyzetek, amiket meg kell oldanunk. De hogyha tudatosan ezt elkezdjük vissza-vissza csalni, akkor észrevehetjük azt, hogy az élet könnyebbé válik, és észreveszünk olyan lehetőségeket is akár, amiket addig, amíg beleragadunk a megoldó üzemmódba, nem biztos, hogy megtalálunk. Tehát ez egy ilyen feloldozás is lehet, akár testileg, akár lelkileg, hogy bizony engedjük bele magunkat a jelen pillanatba, és a jelen pillanatban, mintha egy ilyen tér keletkezne, abban a térben általában sokkal kreatívabbá válunk, és kreatívabb megoldások is születnek. Szóval ez így egymást is támogatja, csak ez ugye szerintem nincs is annyira benne a köztudatban, és szerintem ez egy gondolkodásmód, amire sokszor tanítanunk kell magunkat, bizalmat engedni magunknak, meg az életnek, és minél többet megengedjük ezt a bizalmat, annál inkább ki tud bontakozni az, hogy mennyire sok lehetőség, mennyire bőséges, szeretetteljes teljesség van ezekben a pillanatokban.
Igen, de hogyha valaki mondjuk egy olyan időszakban jár éppen, amikor nagyon sok csalódás éri, negatív impulzus, akkor nem nagyon tud figyelni ezekre a pillanatokra, vagy éppen ami történik vele, mert tényleg egy teljesen más tudatállapotban van éppen. Ebből is ki lehet kerülni könnyedén?
Abszolút, és nagyon köszönöm ezt a felvetést, hiszen maga a könyv is, az elveszett harmónia, ugye azzal a gondolattal született, hogy bizony vannak az életünkben olyan helyzetek, életszakaszok, törések, amikben úgy tapasztaljuk, hogy a harmónia az megtört, vagy elveszett az életünkben. És bizony ilyenkor a gyógyulás útján egészen másfajta technikákra is akár szükség lehet, és ebben bizony a múltnak a megértése nagyon fontos, mert leginkább egy elakadásunk, egy törésünk, hogyha ráadásul újra és újra ismétlődik, az általában a múltunkban meglelhető mintarendszerben. És hogyha ezt elkezdjük felfedni és megérteni, leginkább egyébként szakemberek segítségével, akkor bizony megláthatjuk azokat a gondolati mintázatainkat és érzelmi lenyomatokat akár a testünkben, amik újra és újra játszódhatnak, és ezáltal mi is újra és újra teremthetünk olyan helyzeteket magunknak az életünkben, ami erre ismerősnek rezonálhat, tehát ismerős lehet. Ez egy érdekes állapot, és szerintem a modern tudatosságnak vagy önismeretnek egy nagy feladata, hogy megismerjük azokat a mintáinkat, amelyek lehet, hogy ismerősek, viszont érdemes belőlük kilépni, mert lehet, hogy a múltban azt hitették el velünk, hogy mi mondjuk nem vagyunk elég jók, nem vagyunk szerethetők, nem tudjuk megtenni, azt nem vagyunk képesek valamire, de valójában ezek csak korlátoznak bennünket. Szóval kérdésedre a válasz, igen, ez tud egy ilyen gödör aljára kerülést is hozni, akár az életünkben, és akkor lehet, hogy nem az az első, hogy én az élet szépségét látom meg, és ez teljesen rendjén van. Tehát az a gyógyulásnak egy pontja, hogy én meglátom, hogy mi az, ami nehéz. Hogyan kapcsolódhatok akár ahhoz a nehézhez. És a könyvben is az érzelmi fejezetben nagyon sokat foglalkozom azzal a résszel, hogy bizony merjünk közelebb kerülni ehhez a részünkhöz, mert amint egyébként közelebb kerülünk ezekhez a részeinkhez, és akár össze is tudjuk kapcsolni a múltunk egy pontjával, szépen elindulhat az, hogy nem eltoljuk magunktól azt az érzést, hanem szeretetteljesen akár átöleljük magunkat a régmúltban. És ez már szerintem egy felnőtté válási folyamat, amikor azt az érészt a gyermeki vagy a múltban megsérült, azt a felnőtt érészünkkel akár átöleljük szeretetteljesen. Ez egy, hát mindannyian érezhetjük, hogy nem egy egynapos folyamat, és bizony ezért áldásos, hogyha vannak olyan szakemberek, akik értik a dolgukat, és szelíden tudnak kísérni bennünket, de mindenképp fontos szerintem azt tudatosítani, hogy bármilyen nehézség is van az életünkben, ez teljesen természetes, hogy az mondjuk nehézség, vagy nem látjuk a fényt, de mindennaposan szerintem érdemes akár pillanatokra, percekre, akár rituálékban megteremteni azokat a helyzeteket, amiben mi mégis visszafordulunk a fény felé, visszafordulunk a szeretet felé, mert a könyvemnek is az lenne a fő mondani valója, hogy ez a harmónia, ez egy alapminőségünk születésünktől fogva, és bizony jó emlékeztető pont lehet nekünk, hogy bármilyen nehézségünk is van most, az alapjogunk az az, hogy mi szeretve vagyunk, mi jók vagyunk, és bizony a harmónia az alapminőségünk.
Igen ám, de mondjuk lehet, hogy nem ezt tapasztaljuk, vagy éljük át a hétköznapokban. Vagy nehezen tapasztaljuk meg a valódi harmóniát, mert hogy annyi impulzus és hatás ér minket, ha már kilépünk az utcára, vagy oda sem kell kilépnünk, ránézünk a telefonra, és már látjuk, hogy ez meg az az ember. Sokkal szebb nálunk, sikeresebb, tehetősebb, jobb élete van, mint nekünk, és már is ott tartunk, hogy mi miért nem ilyenek vagyunk, és miért nem ott tartunk, ahol ő.
Hát igen, ez az elmének a játéka. Tehát szerintem érdemes tudatosítani azt, és ha már mindfulness, ebben nekem nagyon sokat segített az elmúlt években a mindfulness-nek a technikája, hogy ráismerjek az elmémnek a működésére. Az elménk szeret összehasonlítani, szeret elemezni, és szereti biztonságban érezni magát. Na most a biztonság az egy érdekes kérdés, mert az elme világában nagyon sokszor mi illúziókat gyártunk. Amikor egyébként mi elkezdünk kifelé figyelni, és elkezdünk összehasonlítani, akkor szerintem egy nagyon fontos dolog történik, ami nem biztos, hogy a jó irány, az az, hogy a saját teljességünkről elvesszük a figyelmet. Szerintem nulladik lépésként, vagy első lépésként érdemes tudatosítanunk, hogy ez teljesen természetes, tehát ez egy evolúciós következmény, hogy mi egyébként szeretünk összehasonlítani dolgokat, mert a jelen vagy a jövő összehasonlításában mi úgy érezzük, hogy bebiztosítjuk magunkat, és a vágyott dolog felé tudunk ugye gyorsabban menni. De szerintem azt érdemes tudatosítanunk, hogy kihez mérten történik meg ez a vágy-álom meghatározás. És én óvaintenék mindenkit, hogy másokhoz viszonyítva történjen ez meg, mert ha csak belegondolunk, hogy mennyire mások vagyunk, vagy mennyire különlegesek vagyunk. Az életünk az teljesen eltérő. Mindenki máshonnan érkezik, más impulzusok érik, más sérülések, más lehetőségek jönnek, és szerintem érdemes önmagunk útját figyelni az úton, és nem máshoz viszonyítani. Egy szó mint száz, én szerintem ez egy nagyon jellegzetes dolog, főleg a közösségi média terjedésével, hogy mi egyébként kifelé figyelünk, és ez az összehasonlító elme, ez így azt indítja el bennünk, hogy elégedetlenek vagyunk az életünkkel, de szerintem pont a jelen pillanatra való fókuszálás segíthet minket abban, hogy egyébként az öröm vagy a hála pillanatait vagy érzéseit elkezdjük megfigyelni, mert bizony minden napban vannak olyan apró vagy nagy ajándékok, amik egyébként akár közelebb is vihetnek minket ahhoz a vágyott képhez, amire mi vágyunk, de semmiképp nem arról szól ez a történet, hogy más álmát valósítsuk meg.
Kinek higgyünk, vagy kinek a szavában bízzunk? Azokéban, akik tényleg a közvetlen szűk környezetünkben vannak jelen nap mint nap, vagy azoknak is hihetünk, akikkel mondjuk ritkábban futunk össze, de talán jobban észreveszik rajtunk a változásokat?
Ez egy érdekes kérdés. Leginkább szerintem saját magunkra hallgassunk, és minden nap érdemes beiktatni olyan időszakot, amikor találkozunk a saját gondolatainkkal és érzelmi világunkkal. Első körben én mindenképp, van egy kérdés, amit szeretek feltenni, az az, hogy mire van szükségem. ha ezt fel tudjuk tenni mindennaposan magunknak, akkor nagyon tisztán megjelenik az, hogy mifelé tartunk, vagy mire vágyunk.
Tóth Réka Ibolya mindfulness oktatót, coachot hallották. Az elmúlt csak nem fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást. A kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a heti felelős szerkesztő Sánta András, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is búcsúzik a műsorvezető Ignát Márk.
Kulturális híreket hallottak.